és töltsél el egészen. Gyere, Szent Lélek, szállj le rám.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Rubovszky Ritát kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójává. Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKP-k elnöke azt írta, az oktatás és nevelés az a legfontosabb terület, ahol a Magyar Katolikus Egyház részt vállal a magyar állam közfeladatellátási tevékenységében. A keresztény szellemiségű oktatásnak hazánk egész történelme során az államalapítástól kezdve kulcs szerepe volt, és ez így van napjainkban is, fogalmazta meg. Meghallgatták a leendő kormány miniszter jelöltjeit a különböző bizottságokban. Szükséges a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata, jelentette ki Lannert Judit, azt a 21. századi követelményekhez kell igazítani az oktatási és gyermekügyi tárca várományosa szerint. Pótköltségvetést fog benyújtani a kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át, 4220 milliárdból már 3850 milliárd forintot. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter jelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését is megjelölte, négy elemet sorolt fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. A vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasút fejlesztés időszakába, jelentette ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter jelölt hangsúlyozta, dolgozni kell az uniós pénzek hazahozatalán. A Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése, ezt mondta az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter jelölt. Bóna Szabolcs szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése, mondta Gajdos László. A Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, ismertette a leendő élő környezetért felelős miniszter. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormány a béke kormánya, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri poszt jelöltje. Arról is beszélt, nem lesz csádi misszió. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrei Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Később kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívánnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete még vasárnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, hogy az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Új teherűrhajót indított a Tianqing űrállomás ellátására Kína, közölte a kínai űrprogram hivatala. Többek között az élelmiszerellátmány és egyéb fontos kellékek mellett felvisznek egy futópadot is az űrhajósok edzéséhez. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Csend ölel át, amíg nézem, ahogy alszol, és a hajnali fény az arcodhoz ér, megigéz ez a csend, sose volt ilyen szép még. Szemünk helyettünk beszél.
Gyors a világ, szinte fáj, hogyan hajszol. Kell egy hűs menedék, ahova lelkünkbe fér, olyan jó, hogy jöttél, veled úgy megpihenik, többé már nem sietnék.
Mert így nem szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajánlás, ezt vártam még.
Csendül át, amíg nézem, ahogy alszol,
és a hajnali fény az arcodhoz ég.
Megigéz ez a csend, sose volt ilyen szép még.
A szemünk helyettünk beszél. Szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam rég. A múlt elszáll, vigye a feledék, a tegnap könnyeit felváltja boldog nevetés.
Nincs többé útkeresés, két szív összeér,
hazatért. Mert így nem szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ér. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam rég. Ha az élettől csak egyet kérhetnék, legyen az, hogy mindig velem ébredjél, és a két kezed
I'm
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Wolf a parkban című írásának első részét Dér Gabriella előadásában hallják.
Thomas Wolf a parkban. Abban az évben azt hiszem Bellánál laktunk. Nem, mégsem, gondolom inkább két néninél. Bár meg lehet mégiscsak Bellánál. Már magam se tudom, olyan sokat költözködtünk, és oly rég volt. Most már minden összekuszálódik bennem. Ha apa játszott, folyton mehetnékje volt, egy percig sem tudott nyugton maradni. Néha New Yorkban lépett föl, máskor meg turnéra indult Mr. Mansfield-el, és hónapokra eltűnt. Akárhogy is, aznap este, mikor az előadás véget ért, kimentünk az utcára, és a Broadway-re keveredtünk. Mindketten olyan boldogok és izgatottak voltunk, hogy alig bírtunk magunkkal, és ez végig így ment azon az éjszakán. Az első igazán szép tavaszi napok egyike volt, amikor a levegő hűvös és csípős, és mégis lágy, és az ég lila bársonyán óriási csillagok szikráznak. A színház körüli utcákon hemzsegtek a kétkerekű kocsik, fiákkerek, hintók és konflisok. Sürögtek, forogtak a színház előtt, és folyton folyvást utasokat vettek föl. A férfiak mind jóképűnek látszottak, és a nők mind gyönyörűek voltak. Mindenki olyan boldognak és mámorosnak tűnt, mint mi ketten, mintha a tavasz jöttével egy merőben új világ és új nép sarjott volna ki a földből. Minden, ami csúnya, fakó, fanyar és durva, szerte foszlott. Az utcánkon szikrázott az élet. Mindent láttam. Éreztem, hogy én is része vagyok mindennek. Birtokolni vágytam mindent, és valami annyira kikívánkozott belőlem, hogy szinte folytogatott. S mégsem tudtam elmondani, mert nem találtam rá szavakat. Hirtelen megrakadtam édesapám karját, és fölkiáltottam. Ó, Anglia, de remek lenne ilyenkor áprilisban lenni! Bután hangzott, de semmi más nem jutott eszembe. Igen, és Párizsban, Nápolyban, Rómában, Drezdában, ó, Budapesten lenni, kiáltott föl apa. Most, hogy április van, és harmat lepi a mezőt, s a hajnal villámként szökik elő a rámboruló éjből. Úgy tűnt, hogy újra megfiatalodott. Olyan volt, mint kislánykoromban, ha bekopogtattam a dolgozószobája ajtaján, s ő kiszólt azon a csodálatos színész hangján. Lépj be, rombolás leánya, e kínok barlangjába! Csillogott a szeme, a fejét hátra vetette, és vad, boldog nevetésben tört ki. Azt hiszem, a halála előtti évben lehetett. Még nem töltöttem be a 18-at. Szépség voltam. Üde, mint az őszi barack. Akkoriban, ha játszott, megvártam előadás után, és elmentünk valahová vacsorázni. Micsoda ember volt. A legjobb is épp csak megfelelt neki. Akkoriban New York meseszép volt, tele jobbnál jobb helyekkel, nem is tudom, valahogy nem volt akkora nyüzsgés meg fejetlenség, ma már néha egészen más világnak tűnik. Az ember elmehetett a White-ba, a Martin-ba, vagy a Delmonico-ba, olyan sok jó hely hívogatta, aztán ott volt a Mokk is. Én ugyan sose fordultam meg benne, de egyik legelső gyerekkori emlékem, hallom, amint apa késő éjjel hazajön, és azt mondja, hogy a Mokkban volt. Mikor hazaért, a szobámban a fűtőtest rácsánál füleltem, és hallgattam, mit mesél a barátaival anyámnak. Lebilincselő volt. Néha másról sem esett szó, csak a Mokkról. Ó, a Mokkban voltál, véltem hallani anyámat. Ó, igen, a Mokkban, mondta apám. És Mit tettetek a mókban? Kérdezte anyám. Ó, osztrigát, hozz egy kosó sört és mókás, mok teknős békalevest, mondta apám. Előadás után majd minden este a Vájdba mentünk két pappal, akik apa barátai voltak, Dolan atyával és Krisz rúrkatyával. Dolan atya jól megtermett férfi volt, a legkékebb szempárral, amilyet valaha is láttam. Krisz Rourke atya pedig alacsony volt, zsírosan fénylő barna arca teli fekete anyajegyekkel. A legkülönösebb arc, amit valaha is láttam. De volt benne valami nagyon erőteljes és megnyerő. Dolan atya jóvágású, szálas férfi volt, nagyon kedves, mókás, de az esze is jól vágott, és nagyon szókimondó, becsületes ember volt. Bolondult a színházért. Igen sok színészt ismert, sokan az ő templomába jártak, és szerette apát is. Nagyon tudós volt. A Shakespeare darabokat csak nem betéve tudta. Gyakran versengtek apával, hogy eldöntsék, ki tud többet. Ha jól emlékszem, apa csak egyetlen egyszer kapta tévedésen, mégpedig a Lír királlyal. Azt a sort, hogy a sötétség fejedelme nemes ember. Dolan atya az ahogy tetszikből valónak vélte. Hogy tudtak ezek az emberek enni és inni? Ha valamelyiküknek másnap misíznie kellett, igencsak siethettünk, mert éjfél után már nem ehet és ihat a pap, ha másnap misét akar mondani. Ezért aztán a két atya tüstént elővette az óráját, és maga elé tette az asztalra, mihelyt leült. Krisz Rourke atya nem ivott más, csak sört, és alig foglalt helyet, a pincér nyomban fél tucat korsót tett eléje, és ő egy szuszra kétta. De ha csak egyetlen korsó sör árválkodott is előttük az asztalon éjfélbe állt, akkor... ott hagyták. Mindegy, hol tartottak, mindegy, hogy befejezték-e az evésivást vagy sem, amint éjfélt ütött az óra, ez a két ember mindent ott hagyott, ha másnap reggel misézni készült. Krisz Rourke atya egy álló órán át úgy evett és ivott, mint akinek az élete függ tőle. Rövidlátó volt, vastag szemüveget hordott, időnként az órájához kapott, és egészen közel vitte a szeméhez, s hol merőn, hol vaksin hunyorogva nézte. Mivel ő maga sietett, hogy 12 előtt végezzen, azt hitte, mindenki másnak sietnie kell. Örökké attól rettegett, hogy valaki nem lakik jól, sürgette és nyaggatta az embereket, hogy siessenek az evéssel. Dolan atya sem vetette meg az ételt, de ő beszélni is igen-igen szeretett. Olykor, ha belemerült a diskurzusba apával, még az evésről is megfeledkezett. Ilyenkor Krisz Rourke atya majd megőrült. Nógatta és bögdöste Dolan atyát, oda nyomakodott hozzá, hallára vált arccal az órájára mutatott, közben vészjóslóan mormogta. El fogsz késni, mindjárt 12, az is tókját, mondta Dolan atya. Hát akkor elkések! Noha, szép szálember volt, fura, vékony hangon beszélt, ír kiejtéssel. A hangja metsző és mégis mókás, és volt benne valami gurgulázó lejtés. Úgy tűnt, mintha nagyon messziről jönne. Még ilyen embert, mint te, Krisz, hogy örökké csak a bendődön járjon az eszed. Vaj, az egyház nagy szentjei vedeléssel és zabálással ütötték agyon az idejüket? Avagy elmélkedéssel, imádkozással és testük sanyargatásával? Te még sose hallottál a falánkság bűnéről?
De... mondta Krisz Rourke atya, hallottam, meg azt is hallottam, hogy az oktalan pazarlás iszonyatos bűn. Szégyeld magad, Dan Dolan, azért, amit az egyház nagyszentjeiről mondtál, sose volt olyan szent, aki azért dicsért meg valakit, mert hagyta veszendőbe menni, amit az Úr néki adott. Csak nem képzeled, hogy itt ülök és elnézem, hogy ez a drága jó étel kárba vesszen, mikor a világ tele éhező emberekkel, akiknek mai éjjel is nélkülözniük kell.
Nos, mondta Dolan atya. Többnyire ismerem az egyház tudós gondolkodóinak okfejtését, meg a hitetlenek kárhozatos eretnekségeit is, Aquinói Szent Tamástól egészen Spinózáig. S fiatalkoromban magam is álltam a sarat szőrszál hasogatásban, de még soha életemben nem hallottam olyat, ami a te okfejtésedet akár csak megközelítette volna. Emellett Arisztotelész szinte Wordsworth féleszű fiújának tűnik. Az istokját, ha még azt is bebizonyítod, hogy a lakmározásoddal valójában a világéhezőit táplálod,
Nem tudok mit fölhozni az érveid ellen, hiszen te magának a pápának is bebizonyítanád, hogy Darwin jezsuita volt, s ő el is hinné. Nos, mint mondtam, ahogy a vendéglőbe értünk, Chris Rourke atya első dolga volt, hogy az óráját az asztalra tegye, apa pedig mindjárt rendelt 2 vagy 3 üveg pezsgőt. Tudták, hogy jövünk, és a palackok ezüst jeges vödrökbe már vártak ránk. Majd apa fölvette az étlapot. Valóságos lepedő volt, tele a legincsiklandóbb ételek nevével, és szemöldökét ráncolva, komoly tekintettel, torkát köszörülve így szólt Dolan atyához. No, de? Mire fáj a nagy tiszteletű prelátusi fogad? A darab után aznap este is a Wide-ba mentünk, és a két pap már várt bennünket, mire odaértünk. Valamivel később Mr. Gates jött be, még ma is él, a napokban láttam az utcán, rémesen megöregedett. Olyan szép nő volt a felesége, hogy párját ritkította. Egy karambolnál bennégett a kocsiban. A szeme láttára történt az egész. Hallottak már ennél borzasztóbbat? Nos, Mr. Gatesnek már a járása is elárulta, hogy irtó izgatott valami miatt. Amolyan nagy darab kövérember volt, és ahogy jött, a tokája láthatóan remegett. Te jó ég, mondta apa. Itt jön nyulacska teljes gőzzel. Mr. Gates még csak a terem közepéig ért, de már apát szólongatta. Az emberek mind megálltak és rábámultak. Joe! Joe! Mondta fura rekettes hangon. fakó viszkimarta hangja volt, azt hiszem sokat ivott.
Joe, tudod, mit csináltam? Épp most vettem egy ló nélküli kocsit. Gyere, menjünk kocsikázni! No, várj,
mondta apa, színészi mozdulattal tartva föl a kezét.
Ne olyan gyorsan, nyulacska! Ülj le, kapjál be valamit, aztán meséld el szép sorjában. Mikor követted el ezt a ballépést?
Ma,
mondta Mr. Gates, szinte rekedten suttogva.
Te nem jól tettem.
Dülle öreg szemét naivan végigjártatta rajtunk. Arcán riadt forma kifejezés ült.
Jaj, mennyit nevettünk rajta.
Először Dolan atya nevette el magát, és apának hátba kellett ütögetnie, mert majd megfulladt. Mr. Gates írtórendes ember volt. Nagy darab, kövér, de valahogy mégis jóképű. Volt valami finomság benne abban, ahogy folyton remegett és megmegrándult a szája, ha izgatott volt, és mondani akart valamit. Azt hiszem, ezért is becézték nyulacskának. Tehát apa azt mondta,
ülj le és egyél, aztán majd meglátjuk. De figyelj, Joe, odakint hagytam a szerelőt, és nem tudom, mit csináljak vele,
mondta Mr. Gates. Úgy értsem, fölfogadtad a kocsi karbantartására? Kérdezte apa.
Igen,
mondta Mr. Gates.
És veszek meg, ha nem vagyok zavarban. Ez nem tudom, mit csináljak vele. Mámin, nem tudom, hogy mi a társadalmi rangja.
Mosakszik? Kérdezte apa.
Hát,
mondta Mr. Gates Dolan atyára pislogva.
Ha csak nem szentelt vízzel. No, de Mr. Gates, mondtam. Jaj, rémes, és éppen Dolan atya előtt.
De Dolan atya nevetett, s tulajdonképpen tudtam is, hogy így lesz. Ő is amolyan nagy darab, kövér fickó volt, írtó kedves ember. Chris Rourke atya is velünk nevetett, de azt hiszem, ő már korán sem szívből.
Akarom mondani, folytatta Mr. Gates. Nem tudom, hogyan bánjak azzal az emberrel. De most fölöttem áll, vagy alattam? Vagy hol?
Én úgy látom, mondta apa, mintha a fejedre nőtt volna. Azt hiszem, jól bevásároltál, kaptál egy púpot a hátadra. Apa mindig ilyen csodálatos volt. Mindenki szerette. Mr. Gates annyit aggodalmaskodott a sofőr miatt. Ma már visszatekintve az egész olyan furcsának tűnik. Azon tépelődött, vajon étkezésnél egy asztalhoz ültesse a családjával, és maguk közül valóként bánjon-e vele, vagy hogy? Volt valami megfoghatatlan finomság Mr. Gatesben. Nagy darab volt és kövér, de igen érzékeny, kedves teremtés.
Szavamra, szép kis társadalmi probléma, nyulacska, mondta apa. No, de hívjuk be! Hadd harapjon valamit. Majd meglátjuk, hogy fest.
Így aztán Mr. Gates kiment, hogy behívja, és hamarosan vele együtt tért vissza. Valóban írtó kedves fiatalember volt. Kicsi bajuszkát viselt, viharkabátot meg sapkát hordott. És mivel mindenki rámerett, és oldalba bögdöste a szomszédját, nagyon zavarba jött. De apa olyan csodálatosan tudott bánni az emberekkel. Nyomban elérte, hogy a fiú ne feszengjen közöttünk. Azt mondta neki, üljön le, fiatalember! Ha használni akarunk egy kocsit, a vezetőjét is táplálnunk kell. Akkor leült közénk, és igazán remek vacsorát ettünk. Vajban párolt szaftos bordát, újnyi vastag rostélyost, a legfantasztikusabb osztriga és tengeri ételeket kaphatta ott az ember. Úgy emlékszem, már igencsak a szezon vége volt, de osztrigával és pezsgővel kezdtünk. Nem hinném, hogy a fiatalember hozzá lett volna szokva az iváshoz. Apa folyton teletöltötte a poharát, míg nem a fiú alaposan berúgott. Írtó vicces volt, állandóan a saját felelősségéről szónokolt.
Szörnyű felelősséget ró az emberre, hogy annyi, aki élete függ tőle,
mondta. Apa meg újból teletöltötte a poharát.
Kritikus helyzetben elég egy pillanatnyi megingás,
folytatta.
És mindennek vége.
Soha igazabb szó nem hangzott el, mondta apa, és újra töltött.
Világos fejre, és biztos kézre van szükség, mondta a fiú.
Igaza van, mondta apa. Ettől olyan biztos lesz a keze, fiam, akárha megbénult volna. Mr. Gates és Dolan atya annyit nevettek, hogy még a könnyük is kicsordult, és végigpergett az orcájukon. Írtó jól szórakoztunk akkoriban. Olyan ártatlannak tűnt minden.
Wolf a Parkban című írásának első részét Dér Gabriella előadásában hallották, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
A lélek útjain.
Műsorunkban Ternyák Csaba egriesek az egyház életének legfontosabb feladatáról, a katekézisről, a kateképek szolgálatáról beszél.
Fontosnak tartottuk, hogy felvértezzük önöket azokkal a nagy kihívásokkal szemben, amelyek ma mindenhonnan érik a hitoktatókat. Iskolai hittan, kötelező hittan. Aztán ott van az a probléma, hogy kötelező lett a hittan, és hát azt tapasztaljuk, hogy hát olyanok is ott vannak a hittanon, akik hát talán nem biztos, hogy előre viszik a csoportnak a munkáját, mert meg sincsenek keresztelve, a szüleik is hát azért iratták be őket hittanra, mert ott majd tanul valami jót, esetleg visszahúzza a csoportot. Ezek nagyon komoly problémák. Ugyanakkor felvetik annak a lehetőségét, hogyha egy szülő beíratta katolikus hittanra a gyermekét, hát akkor az azt jelenti, hogy mégiscsak bizalommal tekint az egyházra. Mégiscsak azt várja, hogy mi fogjuk majd megnevelni, a jó út felé irányítani a gyermekét. És hogyha azt javasoljuk, hogy egy idő után már talán alkalmas arra, hogy keresztelkedjen meg, akkor ne késlekedjünk vele. Az egyháznak kétségtelenül a kereszteléssel kapcsolatban vannak előírásai. De én úgy gondolom, hogy azok az iskolás gyerekek, akik lemaradtak a keresztségről valami ok miatt, ott mindenképpen a hónuk alá kell nyúlni, segíteni kell őket abban, hogy minél előbb megkeresztelkedjenek. Mert hiszünk egyrészt a kegyelem erejében, másrészt hiszünk abban, hogy ezáltal a család is talán közelebb kerülhet magához, az egyházhoz. Gyakran ugye a szülők is nem gyakorló keresztények, és még sorolhatnám a különféle nehézségeket, amelyek az általános iskolai helyzetet és annak a hitoktatásban is meglévő nehézségeit jelentik. Mindehhez társulnak azok a nehézségek, hogy hát ugye új generációk jönnek, én nem is tudom most már hol tartunk. Az Y-on már túl vagyunk szerintem, vagy ki tudja. ki tudja, szakértők, milyen... Újra kezdődik, már kezdődik az A generáció. Minden esetre látom a családban, a kisgyerekeken, hogy hát a szülők azért, hogy nyugalmuk legyen, oda nyomja a kezébe a mobiltelefont, oda nyom valami kütyüt, nézi a mesét, tehát digitális gyerekek jönnek már az iskolába. Hát én félek attól, hogyha én nekem kellene ezeknek a gyerekeknek hittan tartani az én unalmas stílusomban, hogy nem vetítek, nem tudok bűvészkedni, nem csinálom úgy, mint ahogy Bernolák Éva tanított annak idején bennünket. Mond valakinek ez a név valamit? Ugye Bernolák Éva azt tanította nekünk, amikor kispapok voltunk, hogy a hitoktatásnak olyannak kell lenni, hogy minél több érzékszervet, ezt soha nem felejtem el, amíg minél több érzékszervet be kell kapcsolni. Mert ugye általában mi csak beszélünk, és egyetlen csatornán vagy kettőn a két fülén keresztül megy be az információ. Milyen jó az, hogyha rajzoltatjuk, mert akkor kreatív lesz. Milyen jó, hogyha vetítünk neki, mert akkor a szemén keresztül is megy. De hogyha az illatát meg az ízét is meg tudnánk éreztetni az evangélium szépségének, hát akkor lennénk igazán sikeresek. Tehát minél több érzékszerven keresztül kellene megközelíteni a fiatalokat. Hála Istennek azért úgy látom, hogy sok fiatal hitoktatónk van, akik erre nagyon nyitottak és nagyon érzik, mert azért vannak módszerek is, amiket meg lehet tanulni. Meg kell tanítani azért sok mindenre ezeket a gyerekeket, mert régen az volt, hogy otthon megtanultak egy csomó mindent. Most akkor egészen régről mondom, amikor én hittarra jártam, hát ugye engem már otthon megtanítottak imádkozni, keresztet vetni. Ma a gyerekek tudnak-e keresztet vetni? Megtanítjuk-e őket keresztet vetni? Ott kezdődik, hogy megtanulnak keresztet. Megtanulják az alapimádságokat. Azért, hogyha elmennek végre egyszer a keresztény közösségbe, ahova el kell vezetnünk őket, hát akkor ott ne érezze idegennek magát, hogy hát ezek meg mit csinálnak, meg micsoda mozdulatokat, meg mi az, hogy térdhajtás. A templomba való viselkedés, megtanítani nekik az énekeket. Olyan öröm volt nekem a mai szentmisén, és ne vegyék most gazsulálásnak, de olyan jó volt hallani, hát a hitoktatóink tudnak énekelni. Úgyhogy mondtam Krisztián atyának, hogy hát ez nagyszerű, hát fantasztikus, nagyon jó hitoktatóink vannak, tudnak énekelni. És szerintem, aki tud énekelni, ott már csak egy hangyabokányi távolság van attól, hogy meg is tudjon másokat tanítani énekelni. Hát ezeket a gyerekeket az alapvető énekekre. Tehát, hogy a szentmisén, amikor végre sikerül elvinnünk, akkor ne érezze idegennek magát. Hogy akkor el tudja ő is énekelni, hogy Uram irgalmaz, meg a szent vagy, tehát hogy szent vagy, Isten báránya, legalább az ordináriumnak az a minimum. Azt tehát később, ahogy nagyok, hát egy-egy miseéneket is, egy-egy más éneket is, hogy a közösségben jól érezze magát, hogy élményszerű lehessen számára egy ünnepi szentmise, ahol esetleg hát azt tapasztalja, hogy egyszer a atyáknak mondtam sekrestjében, hát mondom, ezt szeretem, amikor ilyen lendületesen folyik az ének, mert azért az nem úgy van, hogy a hozsanna éneket, hát az föltétlenül úgy kell énekelni nekünk, a Teodóz atya annak idején a bencéseknél azt mondta, hogy hát nem rétes tészta az, hogy így nyújtsuk. Senkiben nem ébreszt örömet, és nem érzi jól magát, hogyha valaki így énekel, örvendezzünk jertek, áhítatos lelkek. Hát ez se nem örvendezés, se nem áhítat. Tehát, hogy az örömnek, az énekünkből az örömnek át kell sütnie, tüzelnie kell. Milyen jó lenne, hogyha a kántoraink, a kántorképzést szeretnénk egyébként megújítani, felfrissíteni, továbbképzést, hogy egy picit lendületesebbek legyünk, mert a mai világban tehát látjuk azt, hogy mi nem akarunk vidám vasárnapot, kétségtelen, de szomorú vasárnapot még kevésbé, tehát azért megújulás. Azt a címet kaptam én, hogy a hitoktatás megújítása. Milyen megújulás? Milyen megújítás? A motto azt sugallja, minthogyha az igazi megújulás elsősorban nem a módszerekben lenne, hanem a szívünk mélyén, hogy a megújulás az bennünk hitoktatókban kell, hogy megvalósuljon. Ha ott megújulunk, akkor majd keresni fogjuk a módszertani segítséget is. De az első az, hogy magunkat, a lelkesedésünket, az elkötelezettségünket újítsuk meg, hogy először mi magunk váljunk egyre elkötelezettebb, egyre hűségesebb tanítvánnyá. Szép és ihletett szavakkal II. János Pál pápa a katekézi tradendében így fogalmazza ezt meg: a hitoktatónak csak akkor van esélye arra, hogy ténylegesen és szükséges módon meg tudjon újulni a hitoktatásban, ha a tanító Krisztussal való szoros kapcsolatból meríti a fényt és az erőt. A Krisztussal való szoros kapcsolat. Olyan jó volt az, hogy milyen sokan, szinte mindenki megáldozott a szentmisén. Fura lenne azt mondani, hogy alapkövetelmény. Hát csak azt tud vonzani, aki maga is vonzó. Csak azt tud a hitre elvezetni, aki maga is éli a hitet. És méghozzá örömmel éli. És ez átsugárzik, átragyog az egyéniségén. Hogyha gyerekek azt mondják, hát én is szeretnék ilyen lenni. Amikor én a papi hivatást kaptam, hát abban az is ott volt, hogy olyan papjaink voltak, akikre ránézve, akiknek az életét megismerve, azt mondtam, én is szeretnék így élni. Én is szeretnék ilyen lenni. Ez volt az első, az emberi motiváció abban, hogy egyáltalán nyitott voltam az Isten hívására. De hát így van ez a keresztény élettel is. Nagyon sokan vannak, akik családban nem kapják meg ezt az indítatást. De hogyha azt látja a hitoktatóján, hogy az egy talpra esett, derűs, boldog, kiegyensúlyozott, békés ember, aki tud figyelni a gyerekre is, amit esetleg még a szülőtől sem kap meg, akkor az egy fantasztikus nagy dolog. A keresztség felvételét kisiskolások esetében nem lehet mereven különböző hitéleti teljesítményekhez kötni. Pre-evangelizáció során érdeklődve, értékelve és a hit utáni vágy felébresztésével kell megszólítani a gyerekeket. Bíboros úrtól hallottam valamelyik előadásában, amit hitoktatóknak tartott, hogy vannak olyan európai országok, és ő Németországot emelte ki, ahol az iskolai hittanár vezeti a gyermekeket a szentmisére. Én azt hiszem, hogy azért nem csak Németországban vannak ilyenek, én tudom azt, meg hiszem azt, hogy egyre többen lesznek ilyenek nálunk is, akik el tudják bűvölni a gyerekeket, és akik hát rá tudják venni az atyákat, hogy olyan szép és olyan élményszerű legyen az a liturgia, az a vasárnapi szentmise, ahol a gyerek örömmel vesz részt, és ahol feladatot kap. Minél több gyerek, ha feladatot kap a szentmisében, annál jobban érzi magát. Meg akkor ott van, akkor a szülő is elmegy, mert az ő gyermeke olvasni fog, énekelni fog, hárman énekelnek, öten, valami feladatot kapott. És minél több gyereknek feladata van a szentmisében, annál inkább otthon érzi magát ő is, meg a szülei is. A hittan nem lehet csupán csak tantárgy. A neve az szörnyű, mert hittan. Ugye azt mondja, meg kell tanulni bizonyos dolgokat, a hitnek az igazságait beleverjük a gyerekbe, úgy, mint a matematikát, meg a kémiát. De a hittan és a hit oktatás azok nem mindig igazán a legjobb elnevezések. Ezért használjuk néha felváltva, de egyre többször az, hogy katekézis, ahol visszhangozzuk az evangélium igazságaikat. Mert a hit oktatása, hogyan lehet a hitet? A hitre talán inkább nevelni kellene, ránevelni, oda vonzani a gyermekeket. A hitre nevelés, amely a fő feladat, magába foglalja a hit átadását, megerősítését és a hívő közösségbe való bevezetést. Ez feltételezi a családot, az eleven hívő közösséget, amelyek gyakran hiányként jelentkeznek. Pedig a hit átadásával olyan mankót, olyan kapaszkodókat tudunk a fiatalok kezébe adni, mi ezt mindannyian tudjuk saját tapasztalatunkból, amely éppen az élet legnehezebb, legkritikusabb helyzetein segítik át az embert. Látjuk azt munkatársainkon, látjuk azt a hírekben, hogy mennyire sérülékenyek ma az emberek. A kortársaink, különösen azok, akik nem hívők, akiknek nincs mibe kapaszkodni. Azok, amikor valami tragédia éri őket, loholnak sokszor javakért, de azt nem sikerül, feladják, bedobják a kulcsot. Az öngyilkosságok számába ugye régen vezettünk, azt hiszem mostanában keveset beszélnek róla, de én feltételezem, hogy most is dobogós helyen vagyunk. Akkor a drog és a különféle póttevékenységek, azok bevonják az embereket, és néha gyerekeket is. És amikor megcsömörlenek, akkor nem találnak fogódzót. Nincsen egy fogódzó, nincsen egy háló, amelyik felfogja. És ha még Istenbe se hisz, ha nem tanította meg senki imádkozni, hogy legalább akkor imádkozz, amikor nagyon nagy bajba vagy. Legalább akkor ki tud mondani, hogy ja Istenem. Ezt a Placid atya, azt hiszem mindenki számára ismerős Olafsson Placid atya, érdemes szintén interneten, van a túlélés szabályairól, vannak csodálatos előadásai erről, most csak éppen utalok rá. Az utolsó szabály, amit ő kiemel, Gulagon ugye megélték azt, hogy mindenkinek nagyon nehéz volt ezeket a szenvedéseket átélni. De azért azt tapasztalták meg, hogy aki hitt, annak egy picit könnyebb volt. Mert annak volt egy kapaszkodója. Ma nincsenek ilyen üldözések, nincsenek ilyen problémák, de vannak egyéb problémák, amelyekben a hit igazi kapaszkodó lehet, mint ahogy számunkra is, az élet nehézségeiben, mert mindannyian ki vagyunk ennek téve, a hit az, amelyik segít bennünket. Mit jelent kereszténynek lenni? Mi a mi identitásunk? Jézus Krisztusban az ember lett az Isten útja. Krisztusban is emberként jött el közénk, és azóta is. Szeretni embertársainkat, mint program. Az ősegyházban ugye nézzétek, mennyire szeretik egymást, erről ismerték meg őket. Ma is ezt tesz minket keresztényé. A hitoktatás során, a katekézis során jó lenne megerősíteni a fiataljainkban a keresztény katolikus identitást, hogy mi ide tartozunk, mi ennek a népnek a fiai vagyunk. A mi családunk katolikus család. Ne becsüljük le azt, hogyha valakik csupán kulturálisan nevezik magukat katolikusnak. Nincsenek megkeresztelve. Ne legyen bennünk egy katolikus gőg, hogy hát te meg se vagy keresztelve, nem vagy. Miért mondod, hogy katolikus vagy? Meg se vagy keresztelve. Aki katolikusnak vallja magát, azt értékeljük. Segítsük hozzá, hogy elvezessük a keresztséghez. És ne értékeljük le. Ebben nekünk papoknak is bizonyára van valami sarunk, hogy túlságosan is a vasárnapi szentmisére hegyezzük ki azt, hogy ki az igazán gyakorló katolikus. Hát kérdezem én, hát aki vasárnap elmegy szentmisére, attól már gyakorló katolikus? Nem biztos. Nem biztos, hogy attól már valaki igazán gyakorló katolikus. Természetesen, ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem kell szentmisére, éppen ellenkezőleg. De azzal nem elégedhetünk meg. És ha valaki meg még nem jutott el oda, mert olyan neveltetése volt, olyan családból származik, azokkal nagyon türelmesen, nagyon empatikusan, nagyon nagy szeretettel kell bánnunk. Azért, hogy igazi, befogadó közösség legyünk, ne pedig eltaszító. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy van a nagyszerű, hogy egy csepp mézzel sokkal több legyet lehet fogni, mint egy hordó ecettel. Tehát mi papok hajlamosak vagyunk néha arra, hogy gőgösek legyünk, elutasítóak legyünk. Hát, kedves hitoktatóink, kedves katekétáink, legalább önök ne legyenek azok, ha már mi ilyenek is vagyunk. Mert... legyünk befogadó egyház, akik szeretettel invitálják. A nyitott templomajtó jelezze azt, hogy ide mindenki bejöhet. Persze fontos a jó hangulat, de azért hát a tartalomra is ügyelni kell. Azért van egy hit tartalom, amit meg át kell adni. Úgyhogy hát nehéz a katekétának a dolga, mert meg is kell tanítani egy csomó mindent, meg közben azért azt úgy kell csinálni, hogy akik ott vannak, azok jól is érezzék magukat, Úgyhogy gratulálok mindenkinek, aki sikerélményei vannak, és tudom, hogy vannak sikerélményei. Ha a hitoktatás nem csupán száraz objektív ismeretek átadását jelenti, hanem átadhatja az egyház a helyi közösség tapasztalatának és a szilárd személyes elkötelezettségnek az átadása és a tanúságtétel. Mindez része az erős magyar és katolikus identitás kialakításának. Ne féljünk attól, ez a kettő együtt jár. A magyar az katolikus. Szent István király katolikus volt. Szent István király katolikusként ajánlotta fel országát és nemzetét a boldogságos Szűz Máriának. És ne féljünk a szűzanya tisztelettől. Ő a mi édesanyánk, és ő a mi patrónánk és védelmezőnk, mint magyaroknak. Plantáljuk át a fiatalok szívébe a szűzanya iránti tiszteletet. Szükség van sok szeretetre, szelídségre, empátiára. Nehéz megtalálni azokat a szavakat, amelyek utat találnak a szívekbe. De ha megtaláltuk, akkor azokat a szavakat, amelyek a szívhez szólnak, egészen biztos, hogy nem kiabálni kell, hanem belesuttogni az emberek fülébe. Nem lehetünk harsogó, erőszakos egyház, hanem szelíd szeretettel, ahogy az mindig is jellemzője volt katolikus identitásunknak. És az egyház ugyanakkor, tudjuk, nem önmagáért van. Mi nem a saját hatalmunkat, nem a százalékokat akarjuk javítani. Az egyház Istenért és az emberért van. Az Isten dicsőítésére és az emberek üdvösségére. És ez a kettő kéz a kézben jár. Mi az embereket az üdvösségre akarjuk elvezetni. A hitoktatásban is a gyermekeket szolgáljuk, az ő javukat keressük. Még akkor is, ha tudjuk, hogy vállalkozásunk emberileg olykor, mintha teljesen reménytelennek tűnne is. És remélünk és hiszünk a remény ellenére is. Ferenc pápa azt írja az evangélium öröméről szóló enciklikájában, amikor az evangélium hirdetéséről szól, hogy annak nem olyannak kell lennie, mint amikor egy terhet rakunk az emberek vállára. Az evangélium nem teher, nem parancsok összessége, hanem mint amikor megosztanak egy örömöt, szép távlatot mutatnak, és egyfajta vágykeltő lakomára hívnak. Majd idézi Ferenc pápa elődjének, Benedek pápának a csodálatos szavait, az egyház nem prozelitizmussal, nem térítéssel, hanem vonzással növekszik. Legyünk vonzó egyház. Mit várok a hitoktatóktól? Azt gondolom, hogy ezeket az elvárásokat az órákra való rendszeres készülés, az óravázlatok, az adatszolgáltatás, a Bellarmin hitoktatási nyilvántartó rendszerre való átállás minden keresztje és minden remélt jövőbeli öröme és egyszerűsítése, és a továbbképzéseken való rendszeres részvétel, ez mind-mind elengedhetetlen. De azért hadd mondjam, hadd tegyem hozzá, ha én elmegyek bérmálni egy egyházközségbe, és azt látom, hogy a bérmálást egy hitoktató nagyon jól előkészítette, és hogy ott minden a helyén van, és a gyerekek tudják a válaszokat, még énekelni is tudnak. És azt látom, hogy a hitoktató otthon van a templomban, és plébános atyának ő a jobb keze. Akkor én az előbbi felsorolt dolgoknál olykor még akár szemet is képes vagyok hunyni. Mert az élet a fontosabb. A hitoktatásnak, a katekézisnek az életet kell szolgálni, az egyház életét. És az egyház élete azért látható módon mégiscsak a liturgiában, amelyik a csúcs és a forrás, ott mutatkozik meg.
Thank you.
Kedves hallgatóink, Ternyák Csaba egrélyeseket hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.